Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa: nem hiteles az a liturgia, amely nem evangelizál. Ferenc pápa Collegio Urbano tanáraihoz és diákjaihoz: hitelesség, kilépés, párbeszéd. Ferenc pápa áldását küldte a washingtoni életvédő menet résztvevőinek. 4 pap, 1 szerzetes nővér és egy világi hívő hősies erényeinek dekrétumai.
Ferenc pápa: nem hiteles az a liturgikus szertartás, amely nem evangelizál. A pápa az egyházmegyei liturgia felelősöknek szóló tanfolyam résztvevőihez szólva arra buzdított, hogy harcoljanak a hanyag, gondatlan, rosszul előkészített szentmisék ellen. Óva intett attól, hogy a rítusokat a Krisztussal való találkozás elé helyezzék. Ferenc pápa pénteken beszédet intézett a pápai Szent Anselm liturgikus intézet által az egyházmegyei liturgia felelősöknek szervezett tanfolyam résztvevőihez. Beszédében a pápa hangsúlyozta, hogy a liturgia alapvetően a Krisztussal való találkozásról szól, és bátorította az áhítatos szertartásokra. Ferenc pápa beszédének központi témája az volt, hogy Isten népének gyümölcsöző részvételét kell előtérbe helyezni, hogy a népet Krisztushoz, Krisztust pedig a néphez vezessük. Néha fennáll annak a veszélye, hogy a szertartást helyezzük első helyre ahelyett, hogy azt helyeznénk előtérbe, amit kifejez, figyelmeztetett. Ez a megközelítés szép szertartásokhoz vezet, de erő, íz és értelem nélkül, mert nem érintik meg Isten népének szívét és létét. Krisztus az, aki megdobogtatja a szívet, a vele való találkozás vonza a lelket. A pápa a Desideravo Desideravi közelmúltban írt apostoli levelét idézve hozzátette: nem hiteles az a szertartás, amely nem evangelizál. A pápa hangsúlyozta a szentmisében az áhítat fontosságát is. Azt javasolta, hogy a plébániák látogatása során a liturgia felelősök szervezzenek olyan liturgiát, amely utánozható, olyan elemekkel, amelyeket a közösség átvehet a liturgikus élet növekedéséhez. Valójában a plébániákra járni és semmit sem szólni, amikor kisé hanyag, gondatlan, rosszul előkészített liturgiákkal szembesülünk, azt jelenti, hogy nem segítünk a közösségeken, nem kísérjük el őket, jelentette ki a pápa. Ennek része a csend iránti igény. Túl gyakran a templomok zajosak a liturgia előtt és után, pedig a csend az, ami felkészít a misztériumra, lehetővé teszi a ráhangolódást és az ige visszhangjának befogadását. A testvériség gyönyörű, de a Jézussal való találkozás az, ami értelmet ad találkozásunknak, összejövetelünknek. Újra fel kell fedeznünk és értékelnünk kell a csendet, világított rá Ferenc pápa. Beszédében a pápa a liturgikus szertartások mesterének, vagyis a ceremónia mesternek a szerepéről is szólt. Ez a hivatal diakónia, vagyis szolgálat. A szertartás mester együttműködik a püspökökkel a közösség szolgálatában. A problémák akkor merülnek fel, ha a szertartás mester áll a liturgia középpontjában. Miközben mindent össze kellene hangolnia a színfalak mögött, a szertartás vezetője az, aki vezet, nem a ceremónia mester. Valójában minél rejtettebb a ceremónia mester, annál jobb. Minél kevesebbet látsz belőle, annál jobb, állapította meg a pápa.
Ferenc pápa Collegio Urbano tanáraihoz és diákjaihoz: hitelesség, kilépés, párbeszéd. Szombaton délben fogadta Ferenc pápa a római Orbán kollégium küldöttségét, amelyet 8. Orbán pápa 1627-ben alapított azzal a céllal, hogy a missziónak nevezett területek számára képezzen papokat. A fontos alapítás máig őrzi érvényességét, amit a mai körülményekhez kell igazítani, az egész egyház számára kötelező lelkipásztori és missziós megtérés révén. Idén ünnepli a Propaganda Fide Kongregáció alapítása 4. centenáriumát, amelynek jegyében a kollégium a következő témát értelmezi. A Jézussal való személyes és élő kapcsolat, mint minden misszió lelki forrása. Ferenc pápa beszédében e téma az ajánlott három szempontot megfontolásra. A missziós küldetés első jellemzője a bátorság a hitelességre.
Il coraggio dell'autenticità.
Az Istenhez és a testvéreinkhez való közelség olyan mértékben valósul meg és válik hitelessé, amilyen mértékben le tudjuk vetni álarcainkat. Álarcok nem kellenek, ellenben ápoljuk a szív őszinteségét és alázatát. A pápa arra emlékeztetett, hogy nem a habitus, a ruha vagy külső megnyilvánulás teszi hitelessé a misszionáriust, hanem az egyszerűség és az őszinteség stílusa. Jézus hitelre méltósága abból a harmóniából eredt, ami szavai és tettei között fennállt. Ezért a kollégium diákjai ne féljenek másnak mutatkozni, mint amik, főként tanáraik előtt. A hiteles misszionárius második jellemző tulajdonsága, hogy képesek kilépni magukból, hiszen a valós élet állandó kilépésekből áll. Enélkül azt kockáztatjuk, hogy Istenből bálványt csinálunk a kivetítéseink révén. Követnünk kell Ábrahám, Mózes és a galileai halászok példáját, hogy a kollégium sokszínű és gazdag világában mindenki kilépjen saját falai közül, hogy megnyíljon a másik számára, még ha ez fáradtságot is jelent. Az egyháznak szüksége van a testvériség tanúira, akik egyúttal tanúságot tesznek a misszionárius örömről is. Harmadik vonásként a pápa azt kérte a misszionárius tanítványoktól, hogy nyíljanak meg a párbeszédre.
L'apertura al dialogo.
Először is Isten felé az imádságban, aztán a testvéri dialógusra, a másik iránti alapvető megnyilás jegyében. A világnak szüksége van a párbeszédre és a békére, éppen ezért járjanak a párbeszéd vértanúinak iskolájába. Szűz Mária, mindnyájunk édesanyjának közben járása kísérje őket a képzésük útján. Zárta a római Orbán kollégium küldöttségéhez intézett beszédét Ferenc pápa.
Ferenc pápa áldását küldte a washingtoni életvédő menet résztvevőinek. A pápa csütörtökön küldött üzenetét felolvasták az amerikai nemzeti imavírasztáson, amelyet az életért tartottak Washingtonban a felvonulás előtti este. A Szentatya azért imádkozik, hogy Isten erősítse meg mindenki elkötelezettségét, hogy kitartsanak erőfeszítéseikben, amelyek az emberi élet védelmére irányulnak annak minden szakaszában. Ferenc pápa az Úrban való erő és öröm zálogaként áldását küldte mindenkinek, aki részt vett január 20-án pénteken a felvonulás az életért kezdeményezésben az Egyesült Államokban, és mindazokra, akik imáikkal és áldozataikkal támogatják őket. A pápa áldását üzenetben juttatta el Michael Burbidge Arlingtoni püspöknek, az Amerikai Püspöki Konferencia Életvédő Bizottsága elnökének. A Pietro Parolin bíboros államtitkár kézjegyével ellátott üzenetet a Nemzeti Imavírasztás az életért elnevezésű eseményen olvasták fel, amelyre a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás Nemzeti Kegyhely Bazilikájában került sor. A felvonulás az életért minden évben az egyik legnagyobb tüntetés az ország fővárosában. Eredetileg az abortuszt az egész országban legalizáló legfelsőbb bíróság határozatára válaszul szervezték meg 1973-ban. A menet célja, hogy előmozdítsa minden emberi élet szépségét és méltóságát azáltal, hogy az abortusz megszüntetéséért dolgozik, egyesíti, oktatja és mozgósítja az életpárti embereket a köztéren. Parolin bíboros államtitkár üzenetében hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa nagyon hálás azért a hűséges tanúságtételért, amelyet az évek során nyilvánosan tanúsítottak mindazok, akik támogatják és megvédik emberi családunk legártatlanabb és legsebezhetőbb tagjainak élethez való jogát. Megállapítja, hogy egy valóban igazságos társadalom építése minden ember szent méltóságának tiszteletén és mindenki testvérként való befogadásán alapul. Parolin bíboros így folytatta: Ferenc pápa bízik abban, hogy a mindenható Isten megerősíti majd mindenki elkötelezettségét, különösen a fiatalokét, hogy kitartsanak azon erőfeszítéseik mellett, amelyek az emberi élet védelmére irányulnak, annak minden szakaszában, különösen a társadalom minden szintjén meghozott megfelelő jogi intézkedések révén. Az idei felvonulás a békéért témája, a következő lépések bevonulás a Roe utáni Amerikába. A Roe kontra Wade ügyben hozott döntést 2022. júniusában az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága határozatával hatályon kívül helyezte, amely megállapította, hogy az Egyesült Államok alkotmánya szerint nincs jog az abortuszhoz. Az új határozat nem teszi illegálissá az abortuszt, ehelyett visszaadja az USA egyes államainak az abortusz szabályozására vonatkozó joghatóságot. A 2023-as felvonulás az életért rendezvényen az életvédő aktivisták találkoztak, hogy megvizsgálják a legfelsőbb bíróság döntése után hátralévő munkát. Erről a témáról szólt Burbidge püspök is, aki a Vatikáni Rádiónak adott interjújában hangsúlyozta. Tudjuk, hogy a munkánk még csak most kezdődik. Rámutatott, hogy minden emberi életvédelme nem csupán a törvények megváltoztatását jelenti, hanem a szívek és az elmék átalakítását is. Burbidge püspök kitart amellett, hogy minden ember, Krisztus minden követője, a hívek minden tagja kapott egy meghívást, amit az élet evangéliumának hívnak. Ez a megbízatás azt jelenti, hogy ünnepeljük, becsüljük nagyra, és kincsként őrizzük az életet.
Négy pap, egy szerzetes nővér és egy világi hívő hősies erényeinek dekrétumai. Január 19-én csütörtökön tette közzé a Szentélvatasi Dikasztérium új dekrétumait, amelyek négy olasz és két spanyol istenszolgáinak ismerték el hősies erényeit, és nyerték el így a Venerabilis tiszteletre méltó címet. Ferenc pápa aznap délelőtt fogadta Marcello Semeraro bíboros prefektust, és jóváhagyta a Szentélvatási Dikasztérium előterjesztését. A hat új tiszteletre méltó neve Miguel Costa y Llobera, Gaetano Francesco Mauro, Giovanni Barra, Vicente López de Ural de Lascano, Maria Margherita Diomira del Verbo Incarnato, és végül Bertilla Antoniazzi. Majorkai pap az eukarisztia imádásában és a Mária tiszteletben. Miguel Costa y Llobera a majorkai székesegyház kanonokjaként a 19. század második felében Spanyolországban élt. Gazdag nemesi családban született, és apja kezdeti ellenállása ellenére lett pap, majd nagyhírű prédikátor és gyóntató, de egyúttal az imádság embere, továbbá költő és jeles tudós, a szakrális régészet és irodalom történet terén. Lelki életének alapját az eukarisztia imádása és a Mária tisztelet jelentette. Miután lemondott javairól, a szegények és a betegek szolgálatára szentelte életét. 1922-ben halt meg a szószéken, amikor avilai szentterés szentélvatásának harmadik centenáriumán lelkesen prédikált. A kalábriai Gaetano Francesco Mauro az evangéliumot hirdette földművesek közt. A kalábriai származású Gaetano Francesco Mauro egyházmegyés papként alapította meg 1928-ban a vidéki katekéták kongregációját. A századforduló táján a kalábriai parasztok nehéz sorsának enyhítésére és vallási képzésük erősítésére szentélte életét, főként az 1925-ben alapított vidéki oratóriumok vallási egyesületének közreműködésével. Gaetano atya lelki naplójában őszintén beszámol sötét éjszakáiról, amiket szilárd hite és erős reménye jegyében hordozott egész élete végéig. Egy boldog piemonti pap. A múlt század derekán élt Giovanni Barra, 1914-ben született Észak-Olaszországban, majd egyházmegyés papként a Katolikus Akció ifjúsági szervezetében szolgált. 1943-ban a Torino melletti Pinerolo városában ő maga hozta létre és vezette több mint 20 éven át annak helyi szervezetét. Gondosan ápolta liturgikus életet, és törődött a rászorulókkal. Alpesi imaházat nyitott fiatalok számára. Élete végén szeminárium rektorként a hivatáskort gondozta, mintegy a II. Vatikán zsinat előfutáraként, ahol az imát helyezte kispapok képzésének központjába. Lelki végrendeletében írja, ha a múltba tekintek, igazán boldog pap vagyok a papságomban. A béke és a remény tanulja a spanyol Vicente atya. Az új tiszteletre méltók között Isten szolgája Vicente López de Uralde Lascano, a Mária Társaság hitvalló papja 1894 és 1990 között Spanyolországban élt. Hosszú életében az imádság embere volt, mély egységben az Úrral, akit ismerősei Cardizi Nérisen Fülöpnek hívtak. Kollégiumi diákjai, a gimnázium tanulói és paptestvérei együtt a hívekkel nagyon becsülték a tudását, de legfőképp a 62 éven át tartó lelkészi és gyomtatói szolgálatát. Mindig tudott vigasztalni, még a polgárháború nehéz éveiben is. Nyugdíjba vonulása után minden erejével a kiengesztelődés szentségének szentelte magát, napi 8 órát töltött a gyomtatószékben, és így lett Cádiz városának lelki atya. Krisztus szenvedését hordozta 17. században élt Toszkán Maria Margherita nővér. Csendes és nyugodt természetével Maria Margherita Diomira az elmélyült imádságnak szentelte életét az eukarisztia és a Szűz Mária iránti különleges szeretet jegyében. Rövid földi életében 1651 és 1677 közt először a kamaduliak rendjébe lépett, majd később a Jó Pásztor Szeretete kongregációban szolgált Firenzében, ahol szegény sorsú lányok nevelésével és zarándokok fogadásával foglalkoztak. Érzékeny lelkülete fogékony volt Isten rendkívül lelki ajándékai iránt. Látomásokban valóságosan átélte Krisztus szenvedésének fájdalmait. Fiatal kora ellenére a szenvedés megérlelte, ezért is keresték fel sokan lelki tanácsokért, köztük nemesek, papok és püspökök. 26 éves korában súlyos tüdőbaj vitte el, miután szenvedéseit az Úr kezéből fogadva neki ajánlotta fel magát. A világi hívő Bertilla Antoniazzi felajánlotta rövid és szenvedéssel teli életét és fogyatékosságát. Az új tiszteletre méltó személyek közt az egyetlen világi hívő, az Isten szolgája Bertilla Antoniazzi, aki mindössze 20 évet élt, 1944 és 1964 közt Venetóban. 9 évesen került a vicenzai kórházba reumás szívmellhártya gyulladással. Súlyos aszmatikus légzése miatt állandóan otthon kellett maradnia. Betegségét nagy lelkierével fogadta, és így tudta megérteni új küldetését, hogy vigasztalja a szenvedőket, és hogy a bűnös lelkeket közelebb vigye Istenhez saját élete és fogyatékossága felajánlása által. Soha nem zárkozott önmagába, baráti kapcsolatokat épített ki az orvosokkal és a nővérekkel, és intenzív levelezés folytatott más betegekkel. Teljesen Istenre bízta magát imádságában, soha nem panaszkodott, még élete utolsó 2 évében sem, amelyeket már ágyban kellett töltenie súlyos felfekvésekkel. 1963-ban egy lurdi zarándok úton nem gyógyulást, hanem életszentséget kért a szűzanyától. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!